11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni, közölte közösségi oldalán Magyar Péter csütörtökön, miután Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatóval tárgyalt. Az olajvállalat felső vezetése, valamint Kapitány István és Kármán András is jelen volt, tudósít a telex.hu. Magyar Péter szerint a MOL megerősítette, hogy az ország zavartalan üzemanyag ellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított. A leendő miniszterelnök felszólította Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-áig hosszabbítsa meg. Szó volt a MOL által a Matthias Corvinus kollégium részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Elnök vezérigazgató úrral ismertettem a Tisza kormány terveit etéren. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni, írta Magyar Péter. A MOL vezetése harmadik negyedéves osztalék kifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának. Befejezte a levélben érkezett szavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda, derül ki a www.választás.hu csütörtök délutáni adataiból. A levélben szavazásra jogosultak 72%-a élt választójogával. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhattak. A levélben szavazók névjegyzékén 494.244 választópolgár szerepelt. A választási irodához végül valamivel több mint 356.000 levélszavazat érkezett vissza. A Nemzeti Választási Iroda csütörtök délutánra valamennyi beérkezett levélszavazási iratot felbontotta és ellenőrizte a válaszborítékban lévő a választópolgárt azonosító nyilatkozatot. Érvényes azonosító nyilatkozatot az ellenőrzött levélszavazatok közül 337.439-ben találtak, 18.893-ban pedig vagy érvénytelen volt, vagy hiányzott a borítékból, illetve egyéb okból volt érvénytelen a levélszavazási irat, például nyitva érkezett vissza, vagy több kis borítékot tartalmazott. Érdemi párbeszédet folytatna a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az új kormánnyal. A szervezet elnökségi ülése után Gémesi György, a MÖSZ elnöke felidézte, hogy nemrég kidolgoztak egy javaslatcsomagot az önkormányzati rendszer átalakításáról, amelyet elküldtek a választáson induló pártoknak, ám csak a Tisza párt reagált rá. Örömmel folytatjuk ezt a párbeszédet, jelentette ki az elnök hozzátéve, hogy május elejére konferenciát terveznek a témában, amelyre várják Magyar Pétert, a választáson győztes Tisza párt elnökét, miniszterelnök jelöltjét. Csőszik László, a szövetség elnökségi tagja, a választási eredménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott: új helyzet van, amelynek nagyon örülnek, mivel ennek köszönhetően megnyílik a lehetőség az önkormányzatok közjogi helyzetének, feladatainak, hatásköreinek és finanszírozásának rendezésére. A szolidaritási hozzájárulásról azt mondta, szeretnék, ha az új kormány változtatna a rendszeren, és azt észszerű keretek közé szorítaná, igazságosabbá és arányosabbá tenni. Azoktól a településektől, amelyek a bíróságon pert nyertek a szolidaritási hozzájárulás ügyében, azt kérte, tartsák vissza a befizetéseket. Azok pedig, akiknél a befizetés veszélyeztetné a működést, kérjenek határidő hosszabbítást az államkincstártól, javasolta Csőszik László, megjegyezve, hogy véleményük szerint az államkincstárnak kötelessége megadni ezt a kedvezményt ebben a helyzetben. Szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák elleni küzdelem erősítése érdekében, közölte a felsőoktatási intézmény. Azt írták, hogy a tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést és jobb életminőséget, és ennek egyik kulcsa a modern diagnosztika és a multidisziplináris szemléletű ellátás. A klinika az MSD Magyarországgal partnerségben szervezett pénteken induló programja ennek jegyében nyújt lehetőséget 30 fiatal szakorvos számára, hogy elsajátítsák a tüdődaganatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai megközelítéseit. A közleményben felidézték, hogy az elmúlt időszakban a járóbetegellátás korszerűsítése során több rendelő és betegellátó helyiség újult meg, valamint egy úgynevezett endobronhiális ultrahangrendszert állítottak munkába. Utóbbi egy korszerű diagnosztikai technológia, amely lehetővé teszi a nyirokcsomók és a tüdődaganatok pontos mintavételét. Az évente mintegy 30 ezer járóbeteget ellátó pulmonológiai klinika emellett számos hazai és nemzetközi klinikai vizsgálatban is részt vesz, amelyek révén a betegek egy része a legkorszerűbb innovatív terápiás készítményekhez is hozzáférhet.
Az időjárásról.
Ma többnyire napos, gomoly felhős idő várható, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 19 és 24 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
To go, is there a person in the mirror you don't even know? Someone still sees who you are. Yeah, were you the kid that was a dreamer? Now you don't believe. Are you the lock that got so broken? Now you lost the key. Someone still loves who you are. Everyone who ever felt ashamed, here's a song for all the broken hearted. I believe you're only getting started. To anyone who trusts in Jesus' name, watch your world become forever changed. Here's a song about a light from darkness. I believe you're only getting started. Treasure that you really are. If you could understand the measure of the Father's heart. He loves you, he loves you, he loves you. Fall in his arms and let him wash you clean. He'll tear off the chains so that you can be free. New life begins and the old is redeemed. Oh, I believe.
Started to anyone who trust in Jesus' name. Watch your world become forever changed. Here's a song about light from darkness. I believe you're only getting started.
Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Magazinunk elején dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvossal beszélgetünk, témánk pedig az akné.
Az akné esetében is, mint nagyon sok más esetben, ugye a megelőzés, vagy a megfelelő ápolás, karbantartás az nagyon nagy jelentőséggel bír, tehát még mindig jobb valamit megelőzni, vagy illetve figyelmet fordítani egy fokozottabb ápolásra, mint hogy kezelni kelljen már valamit. Tehát az akné esetében is, ugye a serdülőknél ki kell, ahogy kialakul ez a hormonális változás, a fokozott fagyútermelés, ugye főként az arcon, ki kell, hogy alakuljon egy ilyen megfelelő ugye bőrápolási rutin. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a fokozottan ugye az arcon fokozottan termelődő fagyút, ugye azt el kell onnan távolítani, mert ugye az egyik forrása is ennek a betegségnek vagy problémáknak, hogy ott pang ez a fokozott fagyú. Tehát fontos, hogy napi kétszer reggel este megfelelő bőrtisztítás, arctisztítási rutin legyen.
Ezt követően pedig Kaskó Kamilla pszichológussal vásárlási szokásokról, a vásárlás pszichológiájáról beszélgetünk.
A vásárlási szokásaink nagyon sokat elárulnak rólunk, még ha nem is gondolnánk ezt, hiszen a döntéseinket nem csak racionális tényezők, hanem érzelmi és társas hatások is alakítják. Például egyesek számára a vásárlás a stresszkezelés, vagy az önjutalmazás eszköze lehet, míg mások identitásukat fejezik ki azzal, hogy milyen termékeket választanak.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Yeah.
Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, dr. Majoros Tibor, miskolci bőrgyógyász, szakorvost köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, tisztelettel köszöntöm dr. urat.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, is köszönöm a meghívást.
Amiről most a következő percekben beszélgetni fogunk, az a elsősorban ugye a 12-24 éves korosztályt, a tinédzsereket érintő probléma döntő többségében a pattanások, az aknék, ugye a legtöbbeket ebben a korban érinti, de azért már fiatal felnőtteknél, felnőtteknél is találkoznak ezzel a problémával, de kezdjük is innen, hogy mi maga az akné, miért alakul ki, kik hajlamosak rá.
Ugye alapvetően az akné az arcon, esetleg vállon, háton lévő ugye fagyúmirigynek, a szőrtűszőknek a gyulladását jelenti, ami leginkább a serdülőkor kezdetével kezd kialakulni. Tehát ahogy a gyermek nő fel, elkezdődik ugye a hormonális változás, ilyenkor elkezdenek a nemi hormonok termelődni, és ezek hatással vannak ugye a fagyúmirigyekre is. Minden ilyen esetben ugye a hormonális hatásra elkezd fokozódni a fagyú termelés. És ugye sokaknál van, akinél csak egy kicsit zsírosabb, mondjuk arcbőr, zsírosabb haj jelentkezik, van, akinél kialakul egy ilyen korpás zsíros fejből, van, akinél az arcán is jelentkezhetnek ezek a hámló, kicsit zsíros területek, illetve azért a serdülők döntő többségénél valamilyen mértékben, valamilyen ilyen időtartam, míg jelentkeznek ezek a ugye pattanásos aknés tünetek. Ezeknek ugye az oka, a kialakulásának az oka összetett. Ugye kell az egyik hozzá, ez az életkor, ez az időszak, amikor ugye ez a hormonális hatás fokozódik, hormontermelés emelkedik, tehát ez az egyik oka. A másik oka többek között ugye van egy genetikai hajlam, tehát szükséges mindenféleképpen egy genetikai hajlam arra, hogy valakinek ilyen pattanásos, vagy akár ilyen fokozottabb pattanásos tünetei legyenek. Akik azért ilyen kifejezetten pattanásosak a serdülőkorukban, nekik azért mindig megfigyelhető, hogy a családban, anyuka, apuka, felmenőknél is jellemző volt, hogy serdülőkorban olyan jó kifejezett pattanásos arcbőrük, vagy akár válluk, hátuk volt. Tehát kell ez a genetikai faktor. Kellenek ugye ott eltérések ezeknél a kis fagyúmirigyeknél, szőrtűszőknél, ugye jellemző a pattanás kiváltásában, hogy ezek a kivezető kis nyílások, ugye ahol a bőrre ürül ez a fagyú, azok úgy eltömődnek. Ezek mind ugye külső okok miatt is eltömődnek. Másrészt ez is egy ilyen hajlam, hogyha itt egy ilyen fokozott, ugye úgymond szarusodásnak hívjuk, ezt ilyen kis elszarusodás van ott ez a kivezető csőnél, ugye az is fokozza ezt a pattanásosodást. Kell ahhoz, hogy ez a pattanásos betegség vagy állapot kialakuljon, bizonyos mikroorganizmusok, baktériumok, amik egyébként normál esetben ott élhetnek, vagy ott élnek a bőrünkön, de emiatt a kedvező környezeti ugye, hatások, úgymond a fokozott fagyútermelés, hormonális hatások miatt jobban elszaporodnak, és ugye ki tudnak alakítani egy ilyen gyulladást. Tehát ez mindig egy ilyen összetett állapot, az aknés tünet vagy betegség, ezért ugye a kezelésének a megközelítése is ilyen kell, hogy legyen egy ilyen összetett.
Akkor itt, hogyha beszélhetünk picit a típusairól, az akné megjelenési formáiról, illetve a kezelési lehetőségeiről.
Tehát az aknénak a legegyszerűbb megjelenési formája, amikor ugye az arcbőrén az illető, a tinédzser, főleg ez a homlokvonal, az orron, orcákon, akár az állakon, egyrészt ilyen kis bőrszínű kis eltéréseket, ilyen kis bőrszínű kis puklikat észlel, illetve amikor kialakulnak ezek a kis ugye miteszernek, vagy mi ugye komedónak mondjuk nevezett kis elváltozások, amik lehetnek ugye ilyen kis fekete közepűek, illetve lehetnek olyanok, amik is ilyen kis fehér komedók, amiknek nem fekete a közepük, de ők hasonlítanak inkább ezekre a kis bőrszínű kis puklikra. Tehát ugye ez a legegyszerűbb formája, amikor azért picit ilyen zsírosabb tapintatú a bőre az illetőnek, illetve ugye megjelennek ezek a kis mitaszerszerű elváltozások. A következő súlyosabb fokozata az, amikor már nem csak ezek a miteszerek vannak, illetve ezek a bőrszínű kis puklikák, hanem ugye gyulladtabb elváltozások jelentkeznek. Ezek a bőrszínűek átmennek ilyen piros, gyulladt kis csomócskákba, illetve ugye a klasszikus, hétköznapi értelemben vett pattanás is megjelenik, ami ilyen kis fehér közepű, picit fájdalmas, kinyomható elváltozás. Utána ugye ezek kiürülnek, ilyen kis varas, kis pontszerű varas elváltozás marad vissza, ami majd visszafejlődik. Tehát ez az ilyen közepes vagy középsúlyos formája, amikor mind jelen vannak a bőrszínűek is, azért a mitaszerek is, illetve ezek a kis pattanásszerű, kis gyulladt, kis elváltozások is.
Itt a gyulladásos pattanásoknál mikor vagy milyen fázisában indokolt esetleg otthon kinyomni?
Hát alapvetően mi bőrgyógyászok nem szeretjük ezt a nyomkodósos, bőrgyötrős dolgokat, tehát az mindig egy ilyen még fokozottabb gyulladást, esetleg hegesedést, esetleg akár ugye pigmentációt, ilyen megmaradó pigmentációt is kivált, ez, hogyha nyomkodjuk ezeket. Tehát csak olyan esetben tudjuk, vagy tudom javasolni, hogy mondjuk kinyomjuk, hogyha tényleg egy olyan pattanás van már, ami feszül, piros, és akkor tényleg már látszik ott a közepén az a kis sárga, úgymond kis ilyen kis gencsapszerűség, amit ha gyakorlatilag egy picit megnyomunk, az így kipukkan, kijön. Tehát csak ebben az esetben, tehát hogyha valakinek ilyen gyulladt, piros csomói vannak, vagy ő érez a bőrben valamilyen ilyen rugalmas, akár nem is annyira gyulladt, piros felszínű elváltozás, nem javasolt ez a nyomkodás, mert csak szét fogja ott nyomkodni, szétszakad ez a fagyú, mire így kiáramlik oda a bőrbe ez a fagyú, és akkor egy még fokozottabb gyulladást kivált, illetve nyilván egyénenként függően akár ugye hegesedést is, ami tartós, tehát ott fog maradni későbbiekben a felnőtt korában is a nyoma ennek.
És ha nem szakemberhez fordul az ember, hanem tényleg otthon kezd neki, ha már neki kezd, akkor hogyan tegye?
Tehát, hogyha tényleg ki szeretne nyomni valaki ilyen pattanást, ami alap esetben azért ugye nem szükséges, de hogyha indokolt, akkor azért nyilván moson kezet, fertőtlenítse azért valamilyen semleges bőrfertőtlenítővel azt a bőrfelszínt, és akkor úgy nyomja ki, utána ezt le kell törölni, sima kis folyóvízzel lemosni, és akkor vannak egyébként olyan, ugye már nem ez az alkoholos bőrfertőtlenítők, hanem amik ilyen sebfertőtlenítők, gyakorlatilag a helyét az a javasolt, akár a klasszikus, ugye jó tartalmúval, akár vannak olyan modernebb készítmények, amik ilyen kisebb fertőtlenítők, azzal lefertőtleníteni ezt a területet. Más igazából ellátást ezek nem igényelnek, de mondom, azért, ha lehet, kerüljük ezt a kinyomkodásos dolgokat.
És akkor, hogyha itt haladhatunk tovább a sorban?
Ugye a következő, tehát vagy az utolsó fajtája ennek a aknés betegségnek, amikor ilyen nagyon kifejezett, nagyon gyulladásos, tehát ezek dominálnak az ilyen nagyon gyulladásos tünetek, ilyenkor már nem csak ezek a klasszikus kis pattanásszerű elváltozások vannak, hanem akár kifejlődhetnek olyan csomók, amik a bőrben, illetve a bőr felszínéből kiemelkednek is, nem látszódnak rajtuk feltétlenül ilyen kis fehér, kis gencsapszerű elváltozások, hanem ilyen csomók alakulnak ki. Ezek akár spontán is ugye kifakadhatnak, illetve olyan formájuk is van, ami a bőrben van, és az csak növekszik, de egyébként spontán nem fakad ki. Ez a úgymond ugye a legsúlyosabb vagy legrosszabb formája ennek a akne betegségnek vagy állapotnak, mert ilyen esetben nagyon nagy a valószínűség annak, hogy ez kezeletlenül marad, tehát szakember bőrgyógyász nem kezeli megfelelően, akkor hegesedés marad vissza. Tehát idővel, évek alatt nyilván enyhül ez az aknés állapot, de sajnos ez a kifejezett gyulladás ott a bőrben kivált olyan hegesedést, ami később meg fog maradni. Tehát mind a bőr textúrájában, mind a felszínében ez látható, akár kiemelkedő, akár ilyen besüppett hegek maradnak vissza ezeken a területeken, ami ugye utána az egész életében végigkíséri az illetőt. Kifejezett ugye azért ilyen esztétikai gondokat vagy problémákat okozva.
Az életkor előre haladtával, akik ugye hajlamosak erre, hiszen ahogy el is hangzott, ugye nem csak a serdülőket, a tinédzsereket érintheti ez a probléma, akiknél később életkorban jelenik meg, vagy jön elő újra, milyen okok állhatnak itt a háttérben, hogyha az életmóddal kapcsolatos tényezőket is behozzuk itt a beszélgetésbe a genetikai hajlamon túl?
Tehát ugye, hogyha ezt a serdülőkori pattanásos időszakon ugye túljut a gyermek vagy az illető, ugye úgymond gyakorlatilag ugye kinövi ezt az időszakot, akkor normál esetben azért a 20-as évekre visszahúzódnak ezek a pattanásos tünetek. Nőknél jellemző, főleg az utóbbi egy-két évtizedben, hogy nem cseng le ez olyan mértékben, tehát nem tűnnek el ezek a pattanásos elváltozások, hanem akár a 20-as és tehát a 30-as éveikben is megmaradnak. Ez sok nőnek gondot okoz, főleg, ahogy mondom, a nőkre jellemző, tehát biztos, hogy valamilyen ilyen hormonális hatás, illetve állapot áll e mögött, ami azért valószínűleg összefügg ugye a táplálkozásunkkal, nem feltétlenül helyes táplálkozással, hanem feltétlenül jó alapanyagok használatával, tehát ez sok nőnél problémás. Nyilván van egy részük, akinél van valami kimutatható hormonális eltérés, tehát valamilyen ugye, ciklus zavarhoz kapcsolódik, az utóbbi szintén azért évtizedekben gyakori az ilyen ugye, policisztás ovárium szindrómának nevezett betegség, ami szintén egy ilyen ugye, hormonális eltéréssel jár, tehát az ő esetükben is fokozottan jelentkeznek az ilyen pattanásos tünetek. Vannak bizonyos férfiak, akiknél ugye jelentősebben előfordul felnőtt korban is ilyen pattanásos aknés tünet vagy betegség, náluk már ilyenkor inkább nem az arcon jelentkeznek ezek a tünetek, hanem inkább hajas fejbőrön, háton, vállakon, tehát erre a területre szokott húzódni. Az ő esetükben azért mindig van valami genetikai háttere ennek, illetve sokszor vagy az életmóddal, vagy a munkavégzéssel összefügg. Tehát aki olyan helyen dolgozik, poros környezetben, meleg környezetben, ahol ugye gyakran megizzad, vagy olyan ruházatot visel, aminek teljesen fednie kell a bőrét, nem jól szellőzik, akár ugye az építőiparban dolgozók, poros környezet, kobakot kell viselni, tehát a hajas fejbőrön, náluk ugye gyakran kialakulnak ezeknek a hatására, illetve a genetikai hatásra is. Ezek az ilyen pattanásos, vagy hát itt már ilyen szőrtűző gyulladásos tünetek. Tehát ők még egy ilyen nagy, illetve egy ilyen problémás csoport, illetve vannak olyanok is, akik olyan mondjuk életmódot folytatnak, tehát akik gyakran járnak edzőterembe, fehérje, dúsabb diétát folytatnak, ne talántán olyan étrendkiegészítőket szednek, amik ugye még fokozottan tartalmazzák ezeket az összetevőket, olyan vitaminokat szednek, gyakran látjuk a nagyon fokozott B-vitamin bevitelnél, hogy megjelennek a háton ilyen szőrtűző gyulladások, tehát ilyen esetben is ezek előfordulnak, illetve nyilván tehát gyógyszeres kezelések, különböző betegségek is társulhatnak ezekhez a pattanásos állapotokhoz más korban, ugye, mint a serdülőkor.
És még itt a serdülőkre visszatérve, vagy talán mindenkire is vonatkoztatva ezt a kérdést, hogy mikor ajánlott már szakembert felkeresni?
Tehát, hogyha ugye egy serdülőnél megjelennek ezek a fokozottan zsíros bőr, ilyen enyhé pattanásos tünetek, akkor ki kell alakítani ugye azt a napi bőrápolási rutint, hogy megfelelő arctisztítót használ este reggel, az arcát ugye megfelelően tisztítja, használ olyan hidratáló krémet, ami zsíros, pattanásos bőrre való, általában ezek már, tehát ezekből is az ilyen dermokozmetikumok, az ilyen gyógykozmetikumok javasoltak, nagyon sokféle termékcsalád áll rendelkezésre, amik ugye több készítményből állnak, és ha azt ők megfelelően használjuk, az ilyen úgymond normálnak mondható serdülőkori pattanásos tünetek kezelhetőek megfelelően. Hogyha ez a napi bőrápolási rutin mellett, illetve ezek mellett, a készítmények mellett azt érzékeli ugye valaki, hogy csak jönnek ezek a pattanások, ugye ezek a klasszikus gyulladtak is vannak, nagyon sok a mitaszere, vagy akár kialakul ez a súlyos gyulladásos csomós forma is, akkor már mindenféleképpen javasolt bőrgyógyászhoz fordulni, hogy megfelelő kezelést tudjunk javasolni, hogy egyrészt ugye esztétikailag se legyen gond ez, ugye a mindennapi életben, másrészt pedig, hogy meg tudjuk esetlegesen előzni, hogyha kialakulására van hajlam ezeket a maradványtüneteket, ezeket a heges maradványtüneteket.
Ugye az akné okairól és a pattanásos bőrre hajlamosító tényezőkről is beszélgettünk a korábbiakban, és még picit talán ezt a sort is folytatva, hogyha megelőzésről is szólunk, vagy a már meglévőnek a helyes kezeléséről, hogy bőrhigiéniai szempontból hogyan tudunk így a mindennapi rutinba, vagy hogyan tudnak a tinédzserek a mindennapi rutinba beépíteni olyan technikákat, ami akár megelőzheti, vagy szinten tartja ezt a problémát.
Tehát az akné esetében is, mint nagyon sok más esetben, ugye a megelőzés, vagy a megfelelő ápolás, karbantartás, az nagyon nagy jelentőséggel bír. Tehát még mindig jobb valamit megelőzni, vagy illetve figyelmet fordítani egy fokozottabb ápolásra, mint hogy kezelni kelljen már valamit. Tehát az akné esetében is, ugye a serdülőknél ki kell, ahogy kialakul ez a hormonális változás, a fokozott fagyútermelés, ugye főként az arcon, ki kell, hogy alakuljon egy ilyen megfelelő ugye, bőrápolási rutin. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a fokozottan ugye az arcon fokozottan termelődő fagyút, ugye azt el kell onnan távolítani, mert ugye az egyik forrása is ennek a betegségnek vagy problémáknak, hogy ott pang ez a fokozott fagyú. Tehát fontos, hogy napi kétszer reggel este megfelelő bőrtisztítás, arctisztítási rutin legyen. Tehát sokszor ilyen esetekben már a fokozott fagyúnál nem elegendőek az ilyen sima micellás vizek, vagy ilyen nagyon ilyen gyenge arctisztító tonikok, illetve nem helyes ugye az ilyen folyékony szappan-szappan használat se, hanem megfelelően az ilyen fagyús bőrre kifejlesztett arctisztítók használata javasolt. Ezek mindig tartalmaznak azért olyan anyagot, amik oldják, eltávolítják ezt a fagyút, tisztítják az ilyen szőrtűszőnyílásokat, ezt a kis eltömődést is akár ugye koptatják, tehát vannak ezekből már olyan készítmények, olyan arctisztítók is, amik egy ilyen úgymond mikrohámlasztó hatással bírnak, tehát ez fontos, hogy este, lefekvés előtt, főleg ugye a lányok esetében, hogyha már esetleg sminket is viselnek, hogy ezt eltávolítsuk. Az nagyon káros, hogyha ott marad éjszakára ez a smink, illetve az egész nap, ami ráül az arcunkra porkosz, mert az egész éjszak ugye egyrészt nem engedi úgymond délegezni a bőrünket, illetve ahogy tömeszeli ezeket a pórusokat, egyre inkább ugye kialakulnak ezek a komedók, ugye a mitaszerek, illetve ezek a kis gyulladásos elváltozások. Fontos megjegyezni azt is, hogy ha már valaki mondjuk ebbe a korba valamilyen mértékben sminkel, hogy mindig csak olyan smink termékeket szabad használni, amin azért fel van tüntetve az, hogy nem komedogén, ezt szokták ugye ráírni, tehát nem pórus eltömő, mert azok nagyon, tőleg, hogyha valakinek hajlama van ezekre az aknés tünetekre, nagy mértékben tudják rontani ezt az állapotot. Tehát hiába kezeli ő megfelelő olyan krémekkel akár napközben, hogy ne legyen kifejezetten pattanásos, hogyha az a smink ott van rajta és eltömi ezeket a kis pórusokat, fagyumri nyílásokat, akkor nem halad előre ez a dolog, a javulás nem fog bekövetkezni. Tehát fontos ez az arctisztítás. Fontos ugye, hogy valamilyen mértékben azért hidratálva legyen ez az arcbőr, ugye főleg a mondjuk téli időszakban, amikor igényli is azért ezt a hidratálást. Oda kell nagyon figyelni, hogy a serdülőknél, akiknek ilyen fokozott fagyús, a zsíros a bőrük, nem szabad olyan arckrémeket használni, amik lipidben gazdagok. Tehát náluk csak olyan arcápolókat vagy hidratáló arckrémeket szabad használni, amin rajta van, hogy problémás vagy zsíros arcbőrre való. Tehát ha már az van rajta, hogy normál vagy kevert, az nem szokott jó lenni, mert az biztos, hogy valamennyire zsíros állagú is, és rontani fogja ezt az állapotot. Tehát ezeknek a használata is javasolt, illetve ebben az esetben is javasolt az ilyen termékcsaládok használata, amik direkt ilyen aknés bőrre kifejlesztett termékcsaládok, tehát tartalmaznak ugye arctisztítót, hidratáló krémet, tehát ilyen nappali krémet, amik általában már úgy vannak ezek a termékcsaládokban kifejlesztve, hogy olyan anyagokat is tartalmaznak, amik különböző ponton csökkentik ezeknek a pattanásos tüneteknek a jelentkezését. Tehát van benne esetleg valami olyan kis gyulladás csökkentő, olyan hidratáló, olyan ugye ilyen eltömődésgátló anyag, ugye akár van benne egy kis fényvédő is, téli időszakban ugye nem olyan kifejezetten szükséges, de mondjuk nyáron nagyon fontos az aknés bőrnek a fényvédelme, mert hogyha ugye UV-sugárzás éri ezeket a gyulladt bőrelváltozásokat, azok egyrészt fokozottabban tudnak hegesedni, illetve nagyon sokszor pigmentációval, tehát ilyen barna foltokkal gyógyulnak, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő fényvédőt használjon az arcára, aki aknés, mert ebben az esetben is a normál fényvédő sajnos nem jó, mert azok általában olyan állagúak, illetve olyan anyagokat tartalmaznak, amik eltömeszelik ezeket a pórusokat, tehát fokozzák gyakorlatilag ezt a gyulladásos állapotot. Tehát olyan fényvédőket kell használni, amin az van, hogy ilyen vagy zsíros arcbőrre való, vagy direkt, tehát ezekből is vannak már ilyen készítmények. Tehát vannak olyan fényvédő termékcsaládok, amik direkt ilyen pattanásos arcbőrre valók, tehát nem fogják rontani magát a pattanásos tüneteiket, hanem teljesen ilyen könnyű állagú textúrájúak, és nyugodtan tudja használni egészen tavasztól az ősz végéig, hogy egyrészt ugye nyilván véd az UV-sugárzás ellen, másrészt pedig ne alakuljanak ki ezek a pigmentált maradványtünetek a pattanások után.
Az, hogy a pattanás, az akné, a test melyik részén jelenik meg, ennek milyen jelentősége lehet, vagy mire utalhat maga a megjelenési hely, illetve hát itt a napjainkban azért sokszor halljuk, hogy a stressznek is milyen hatása van itt a különböző emberi szervezetet érintő kérdésekre, itt a bőr tekintetében, a bőr is a stressz kapcsolatáról, mi az, amit így a legfontosabbnak tartanak kiemelni?
Tehát alapvetően a serdülőkori akne tekintetében az elsődleges megjelenési helye az arc, ugye a homlok, a homlokon, az orron, az orcákon, állon. Tehát főként ezeken a területeken jelentkezik. az enyhébb formái az aknénak ezekre a területekre szoktak korlátozódni. Hogyha a súlyosabb formáit vesszük, tehát amilyen már ez a gyulladásos tünetekkel, illetve a gyulladásos ilyen csomós tünetekkel jelentkeznek, azok már azért gyakran a vállakon, a hát felső részén, illetve a mellkas középső felső részén is megjelennek ezek a kifejezetten gyulladt tünetek. Ugye ezek a testtájékok is ilyen fokozottan ellátott területek fagyúmirigyekkel, tehát itt is megjelennek ezek a tünetek. Hogyha a mindennapi életünket veszük, illetve ezt a stressz kérdést, ugye a fokozott stressz az fokozza a fagyúmirigyek működését. Tehát itt az akne tekintetében egyértelműen egy ilyen rosszul befolyásoló hatásról van szó. Tehát, hogyha stresszes a tinédzser, illetve az illető, akkor minden esetben romlani fognak ezek az aknés tünetei. Tehát ez elmondható. Illetve ugye azért valamilyen módon, illetve egyénenként függően a táplálkozás is befolyásolja ezeket az aknés tüneteket. A legutóbbi ilyen felmérések, kutatások szerint a túlzott finomított szénhidrát, tehát az ilyen cukrok, kristálycukor, cukrok bevitele, hogyha fokozott, az azért a legtöbb esetben rontja ezeket a bőrtüneteket. Nyilván vannak megfigyelések azért, meg ilyen régi megfigyelések azzal kapcsolatban is, hogyha valaki sok olajos magvat eszik, az is fokozza, tehát ezeket az aknés tüneteket, hogyha nagyon fokozott a fehérje bevitel, tehát azért itt már ilyen, tényleg ilyen kifejezett bevitelre gondolok, hogyha valaki mondjuk olyan sportot űz, vagy olyan étrendkiegészítőket szed, amik ilyen fokozott fehérje tartalmúak, azok is tudják rontani ezeket az aknés tüneteket.
Ebben a témában most a záró kérdés, hogyha lehet az, hogy milyen tévhitekkel találkozott itt az elmúlt időszakban, vagy akár az elmúlt bő mint egy évtizedben?
Hát az aknéval kapcsolatosan szerintem nagyon fontos tévhit az, főként ez a szülők, illetve az idősebb korosztályban él, hogy ez egy ilyen természetes dolog. Tehát nem kell vele foglalkozni, nem kell kezelni, el fog majd múlni. Ez igaz, tényleg így van, hogy évek alatt, ugye, hogy cseperedik a gyermek, vagy felnő, alább hagynak, illetve elmúlnak ezek az aknés tünetek, de egyrészt ugye abban az időszakban van, akinek akár ez több, sok évig is tart, tehát felesleges úgymond szenvedni emiatt az állapot vagy betegség miatt, tehát mindenféleképpen javasol, tehát hogyha az ilyen otthoni vagy ilyen általános bőrápolási rutinnal nem tud javítani, illetve akinek eredendően ilyen kifejezett súlyos aknés tünetei van, mindenféleképpen kezelésre szorul, tehát rendelkezésre állnak olyan készítmények, amivel azért ez jól karban, kordában tartható, illetve tünetmentesíthető ez az aknés időszak állapot. Illetve a másik nagy jelentősége ennek, hogy akiknek viszont a súlyosabb formája van, és olyanok az aknés tünetei, hogy heggel, elszíneződéssel, ilyen bőrtextúra beli eltérésekkel gyógyul, az pedig ugye az egész életében utána el fogja kísérni ez az úgymond ugye állapot, vagy ez a kellemetlen eltérés csak az arcán, tehát ilyen esetben pedig gyakorlatilag hiba is a szülő részéről, hogyha nem fordul a gyermekkel orvoshoz, mert ezek megelőzhetőek lennének, ezek a maradandó károsodások. Tehát arra bátorítok mindenkit, hogyha aknés tünetei vannak, a megfelelő bőrápoló rutin mellett nem sikerül olyan állapotba hozni, ami az ő elvárásának is megfelelő, illetve továbbra is gyulladásos tünetei vannak, akkor mindenféleképpen forduljon bőrgyógyász szakemberhez, hogy olyan tanácsokkal, illetve készítményekkel el tudjuk látni, amely egyrészt megelőzi ezt az esetleges maradandó heges állapotot, illetve abban az időszakban is, vagy években, amíg ez az aknés időszak van, egy kozmetikailag vagy esztétikailag kellemes elfogadható állapotba kerüljön a bőre.
Dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvosnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
I knew everything. I let love in my soul. Started listening to the choir sing. When I let down all my pride, was the death that saved my life. And that's how I know the darkest night still in with the sunrise. 'Cause love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Looking straight into the eyes of
too great. But love's got a way. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Love's got a way. Oh, 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 oh. The truth of its nature is always give and never take. It flows with that freedom, surrendering itself away. Carves canyons through the stone, tells the rivers to run home. And that's how I know there's a hand in mine walking this long road. Love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Love's got a way of looking straight into the eyes of hate, still believing that a world can change. Hold on, my sisters and brothers, the mountain looks too great.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, Kaskó Kamilla pszichológussal beszélgetünk, témánk pedig a vásárlás pszichológiája a következő percekben. Kezdjük is innen, hogy miről árulkodnak a fogyasztási, vásárlási szokásaink, Kamilla? Ezt hogy lehetne összefoglalni?
A vásárlási szokásaink nagyon sokat elárulnak rólunk, még ha nem is gondolnánk ezt, hiszen a döntéseinket nem csak racionális tényezők, hanem érzelmi és társas hatások is alakítják. Például egyesek számára a vásárlás a stresszkezelés, vagy az önjutalmazás eszköze lehet, míg mások identitásukat fejezik ki azzal, hogy milyen termékeket választanak. A vásárlási szokásaink tükrözik a lelkiállapotunkat és társas kapcsolatainkat.
Bocsánat, itt kérhetnék egy konkrét példát? Ez nagyon érdekes, ez az egy mondat, amit most mondott Kamilla, hogyha egy konkrét példával ezt alátámasztaná, hogy ez miben mutatkozik meg?
Egyrészt abban, hogy sokaknak a vásárlás a stresszkezelés egy formája, és azzal, hogy valami olyasmit, amire nagyon vágyott, megvesz magának, ezzel egy pici felszabadulást érez, mert ő így küzd meg a nehézségekkel. Mondjuk jutalomként kezeli, de önkifejezési formákról is számotathat, hiszen a vásárlási döntéseinket gyakran az identitásunk határozza meg. Például egy környezettudatos ember nagyobb eséllyel választ magának fenntartható terméket, míg valaki, aki anyagi státuszát szeretné kifejezni, az márkás drága terméket vásárol. Tehát a vásárlási szokásaink sokat elmondanak rólunk, tükrözik az értékrendszerünket, érzelmi állapotainkat, szokásainkat és a társadalmi környezetünket is. Az, hogy mit, hogyan és miért vásárolunk, egyfajta pszichológiai lenyomat, amely rávilágít az aktuális élethelyzetünkre és prioritásainkra, tükrözik például az érzelmi és mentális állapotunkat, hiszen ha például valaki stresszes vagy szorong, hajlamos lehet impulzív vásárlásra, mert a vásárlás pillanatnyi örömet és kontrollérzetet is adhat. ez az úgynevezett retail therapy, magyarul vásárlásterápia, nagyon gyakori jelenség. A tudatosságról és önkontrollról is árulkodhatnak a fogyasztási és vásárlási szokásaink, különbözik, hogy ki mennyire tudatos, valamint mennyire tervezik meg azt, hogy mire és hogyan fog költeni a mindennapokban.
Mikor mondhatja el valaki magáról, hogy racionális vásárló?
A tudatos vásárlás az azt jelenti, hogy az egyén nem csak a saját igényeit, hanem a hosszú távú hatásokat is figyelembe veszi, mikor vásárol. Sokszor nehéznek érezhetjük, hiszen az akciók és a kedvezmények erős érzelmi hatást gyakorolhatnak ránk, és ez abból adódik, hogy az alkalom érzése izgalmat kelt, és sokszor olyan dolgokat is megveszünk, amelyekre valójában nincsen szükségünk. Ez a jelenség az úgynevezett veszteségkerüléshez kapcsolódik, hogy nem akarjuk egyszerűen kihagyni a lehetőséget. Ez a jelenség megfigyelhető egyébként az év szinte minden időszakában.
Mik azok a fontos pontok, amit érdemes szem előtt tartani, hogy azért ne halmozzunk fel mégis annyira sok mindent, amire igazából talán nincs is szükségünk?
Igen. Bennünk van az egyrészt, hogy nem szeretnénk kihagyni a lehetőséget, és amikor valaki másnak vásárolunk, akkor az a hajlam is felerősödhet bennünk, hogy sokan szeretnénk biztosra menni, és akár túl sok ajándékot is beszerzünk, hogy elkerüljük az esetleges csalódást, névnap, születésnap, évforduló, karácsony, bármikor, és fontos az ilyenkor valahogy tudatosítani magunkban, hogy valóban van-e szükségünk ezekre a dolgokra, valamint, hogy ajándékozás terén mi az, aminek valójában örül az ember, és tudom, hogy klisé, de egy átgondolt, kézzel készített ajándék mindenkit jobban szerintem meghat, és jobban a szívéhez közel érzi, mint egy vásárolt ajándék, vagy egy drágább ajándék.
Milyen konkrét tippeket tudna adni a tudatos vásárláshoz?
Amit egyrészt tudnék ajánlani, az elsősorban a bevásárló lista készítése, és itt nem csak a listán van a hangsúly, hanem azon, hogy átgondoljuk, hogy mi az, amire szükségünk van, és mi az, amire nem. Próbáljunk meg az impulzív vásárlásoknak ellenállni, ezt tudom, hogy nehéz, de ott helyben is szükséges szerintem azt átgondolnunk, hogy az adott termék valójában szükséges-e, belefér-e a keretünkbe. A költségvetés vezetése is egy nagyon jó tipp lehet szerintem, valamint azt, hogy ha szeretnénk venni egy bizonyos dolgot, akkor nézzük meg különböző üzletekben, akár az interneten előtte ránézni, hogy milyen áron, milyen kiszerelésben van. Azt is nagyon fontos szerintem határok lefektetés fenntartása. Az, ami ebben az esetben is érvényesül szerintem, hogy saját magunk számára szabjunk valamit, vagy állítsunk fel valamit, amitől nekünk is rossz érzés lehet talán eltérni picit. Ez például megmutatkozhat olyan formában, hogy a vásárlási listától mondjuk x 1000 forinttal térhetünk el maximum, x termék számmal térhetünk el maximum, és ezzel valamilyen szinten korlátozzuk magunkat a saját magunk érdekében.
Elhangzott korábban az a szó, hogy pillanatnyi boldogsághoz vezethet egy terméknek a megszerzése. Érdemes ugye mindig hosszú távra gondolkodni, és a következményekkel is számolni. Hogyha a célokra, az értékrendre koncentrálunk, akkor talán könnyebb a tudatos vásárlás?
Véleményem szerint igen, megkönnyíti. A gyűjtögetési szokások sokszor mélyebb érzelmi gyökérből fakadnak, hiszen egyesek számára a tárgyakhoz való ragaszkodás, a múltbeli élmények vagy az identitás megőrzését szolgálhatja. Néha ártalmatlan, de ha túlzott mértéket ölt, akkor pszichológiai problémák, például kényszeres viselkedés jelei is lehetnek.
Szakemberként hogy fogalmaznám meg, hol van ennek a határa, vagy mik azok a körülmények, amelyek már figyelemfelhívók lehetnek?
Szerintem a felhalmozás az, amit nagyon árulkodó. És gyűjtögetők esetén inkább a család és a barátok, az emberhez közel állók szokták jelezni a szakemberek számára, hogy nehézséggel állnak szemben. A gyűjtögetők általában nehezebben veszik észre ezt, de amennyiben ez elfajul, ott valóban kényszeres viselkedés fennállhat a háttérben, nem minden esetben természetesen, és ilyenkor, amit tehetünk, az a szakemberhez fordulás. Szerintem ez a legjobb megoldás.
Gyermekeinket hogyan nevelhetjük a tudatos vásárlásra? Nyilván a legfontosabb a személyes példamutatás, úgy gondolom.
Igen. Így van, a saját határaink meghúzása szerintem, ami a legfontosabb, és hogy ezt a gyermekeink előtt statuáljuk. Nem csak mondjuk nekik, hanem mutatjuk is. Akár elvisszük magunkkal vásárolni, látja, hogy lista van a kezünkben, és nem veszünk felesleges dolgokat.
A különböző élethelyzetek, életkörülmények, vagy a személyiség változása, akár így ugye hosszú időn keresztül, változtathatja-e a vásárlási szokásainkat?
Abszolút, teljes mértékben. Hogyha egy ember változik fejlődés miatt, ezt olyan szinten értem, hogy mondjuk gyerekből kamasszá válik, kamaszból fiatal felnőtté válik, fiatal felnőttből felnőtté, aztán idősé válik, nagyon sokat változik az ember alapvetően minden egyes területén az életének, és ez természetesen befolyásolja a vásárlási szokásokat is, de befolyásol tényleg mindent, szóval mindenben változik az ember szerintem idővel, és folyamatosan.
Kaskó Kamilla pszichológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő Kisné Veres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
I'm losing sight of all the matters, blinded by questions I can't answer. I'm paralyzed by what I don't know. Doubt holds me hostage and won't let go. Breathe out, breathe in, raise my hands and remember, you're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tear them to conquer the grave to make all things anew. So who am I? Tell me I'm not the man I once knew. 'Cause I still feel so undeserving. What could you see in someone like me? Breathe out, breathe in, raise my hands and surrender. You're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tear them to. Tell them to conquer the grave to make all things anew. So who am I? Who am I to not worship you? Whoa. Who am I? Who am I to not worship you?
Holy, holy, you are God Almighty, who was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Holy, holy, you are God Almighty, who was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Let everything that breathes sing. You're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tell them to, tell them to.
mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
I shouldn't be alive. My future was 6 feet under, 1 foot in the grave. No hope to be saved. I shouldn't be alive. But I'm a miracle child, defied every diagnosis, and as close as it came, I can stand here and say I'm a miracle child. Facing the odds, if you think you're beyond his saving, there's no life he can't raise. No, your wounds aren't too great.